Mennyi édesatyánk, magasztalunk ezen a reggelen is azért, hogy szólsz hozzánk, készítettél igéd ajándékaiból nekünk, hogy legyen erőforrásunk a következő hét feladatainak végzésében is. Kérjük, hogy ne csupán emberi beszéd hangozzék, hanem legyen itt velünk a te lelkednek áldó, megvilágosító munkája is, hogy a te neved dicsőségére formálódjunk igéd által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mai ószövetségi szakaszt venném. Ez egy kicsit hosszú, de nem baj. Azt mondja a Sámuel első könyvének 9. része. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve, Abélnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekórát fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának Saulnak, védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisa földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Szálim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek, gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki, nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének, jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak, nézd, van nálam egy negyed ezüst csekel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma prófétának neveznek, az régebben látónak hívták. Akkor ezt mondta Saul a legénynek, jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket, itt van-e a látó. Ők pedig így válaszoltak nekik, igen, éppen itt van, csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozó halmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozó halomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak, csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba, éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozó halomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzá Benyámin földjéről, kent felőtt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr, ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte, mondd meg nekem, hol van itt a látóháza. Sámuel így felelt Saulnak, én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozó halomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma 3 napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. Saul azonban így felelt, de hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, s amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta, itt a félretett rész. Vedd magad elé és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozó halomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, Fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre, kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, azt mondta Sámuel Saulnak, mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került, te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Annyiban érdekes ez a mai szakasz, hogy az első király kiválasztásáról sok mindent elmond, és nincs benne semmiféle aggály, ami majd később előkerül a királyság intézménye kapcsán, és éppen Sámuel lesz az, aki óv ezektől a dolgoktól, hanem szépen a maga rendje és módja szerint a fejezet végigvezet azon, hogy készítette elő Isten ezt a találkozást, és hogy formálta a két embert. Kezdjük Saullal, akiről azt halljuk, hogy egy csomó olyan adottsága van, ami miatt a szöveg felismerhetővé teszi, hogy neki kell lenni a királynak. Ugye rögtön azzal, hogy a családfáját leírja, és elmondja, hogy szép termetű, szép ifjú volt, nyilván ez a termetre is vonatkozott, egy fejjel magasabb volt az egész népnél, ami László királyunk története jut eszünkbe, ugye, akiről majdnem minden híradás pontosan ezt emeli ki, hogy egy fejjel magasabb volt a többieknél, ezek királyi jelzők abban az időben, és semmi nincs benne Saulba abból, hogy ő királyságot keresni, ő szamarakat keres, amelyek elvesztek az apja háztartásából, ezért indulnak el a legényével, és tulajdonképpen szimpatikus az is, ahogy a legény beszélírása volt, hogy maradjanak ott a látóval való találkozásra, mert nyilván neki az a fontos, hogy hát ha a látó segíthet abba, hogy megtalálják ezeket az elvitangolt szamarakat. Beleegyezik az ifjú ember, vigyáz arra is, hogy a keresésben kimerült készletek miatt ugye azért valami ajándékkal keressék meg az Isten emberét, meg is találják azt a ezüst sekelt, amit oda vihetnek. A lényeg az, hogy a Saulról szóló leírás azért érdekes, mert semmit nem látunk abból, hogy ambíciója lenne, vagy túlzott önbizalomba merült volna el ez az ifjú ember, esetleg akkora tapasztalatokat szerzett volna az apja gazdaságából, hogy erre alapozva kérkedhetne. Abszolút sötétben van abban az ügyben, amiben viszont a próféta már tájékozódott, hiszen már jelezte Isten neki a Saul érkezését. A második része a fejezetnek pedig már a kettejük találkozását írja le, ami szintén érdekes kis epizód, mert itt sem hallunk a prófétának adott kijelentésben semmit azokról a nehézségekről, ami majd a királyság kapcsán, vagy akár Saulnak a királysága végén megjelenik. Azt mondja a szöveg, hogy hozzád küldök Benyámin földjétől egy embert, kent felőtt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Ez egy nagyon szép mondat arról, hogy még a korai királyság az arról szólt, amiről a bírák kora is szólt, hogy meg kell menteni bizonyos helyzetekben és feszültségek között Isten népét, és Saul erre úgy tűnik, hogy alkalmas lesz, ezért kell odafigyelnie Sámuelnek. Erről is kell két szót mondani, hogy a próféta, ugye, akit annak az időnek, a régi időknek a menetében még látónak hívnak, mert hogy ebből a szövegből is kiderül, nem a szamarakat látja, bár azt szeretné láttatni, hogy hol tűntek el, merre keressék a szamarakat talán a szolga, hanem látja azt, amit Isten készít el jövőben, eseményekben, és hallja is Istennek azt a szavát, amit neki tovább kell adni. Tehát egy több, több szálból álló ténykedést kell felvállalnia a prófétának, akinek nyilván, mert többet lát, mert mélyebbre lát ezekbe a dolgokba, mint az egyszerű nép, tekintés veszi körül, még ha körbejár is a különböző helyeken, odafigyel a nép, mikor érkezik hozzánk Isten embere, mert az különleges, nem csak Isten tiszteleti alkalom, hanem találkozás lehetőség, nem csak az Isten emberével, hanem nyilván azzal, akit képvisel, ezért tartják fontosnak a dolgot. Szép abban is ez a fejezet, hogy előre vetíti, vagy ha utólag írják le, akkor visszavetíti annak a majdani nagy sorozatát, ami egészen különleges Izraelben, hogy a királyság az soha nem volt olyan egyszemélyes uralkodás, amit mi a despotizmus vagy a klasszikus monarchiákban gondolunk, hanem, ha úgy tetszik, alkotmányos királyság volt, nagyon idézőjelbe téve persze az alkotmányos szót, hogy mellé volt rendelve a próféta, és mindig ott működött a dolog jól, hogy a király beszélő viszonyban van-e a prófétával. Meghallgatja a tanácsait, ráhagyatkozik-e a látó látására, illetve ha baj van, akkor a prófétának volt dolga, tudjuk a későbbi epizódokból figyelmeztetni a királyt, hogy te vagy az az ember, és valami rossz irányba ment el. Ilyen értelemben, mintha maga az Úristen is beépített volna egy féket ebbe az egész királyság rendszerébe, amit érthetünk, mert végül is teokrácia volt, Isten királyság volt Izraelben, és az Úristen itt nem gondolta másképpen a dolgot, hogy folytatódjék ennek a népnek a története. A királyt is szolgáljának tudta, és természetesen a prófétát is, ezeknek beszélgetni kell egymással. Ebben a fejezetben egy gyönyörű együttműködést látunk, mert tényleg beszélnek egymással, finoman már előre felhívja a lakoma előtt is a figyelmét, meg az otthoni beszélgetés előtt a próféta Saul figyelmét arra, hogy komoly tisztség vár rád, és komoly szándéka van az Úristennek veled, és itt is nagyon szépen visszaigazolódik, hogy nem kereste Saul ezt a nagy tisztséget, mert azzal próbálja a csodálkozását elmondani a prófétának, de hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között, miért beszélsz hát így hozzám? Ami érdekes az ő kiválasztásában, és ez térkép kellene, de majd tessék megnézegetni a 12 törzs elhelyezkedését, hogy ennek a kis törzsnek ütköző zóna feladatai vannak. Efraim, az északi országrész és Júda, a déli országrész között. És ezt más irányba is végig gondolhatjuk. Nem csak ütköző terület lehetett ez, hanem mondjuk a szándék szerint, ha már királyságról beszélünk, és valószínűsíthetjük azt, ami majd igazán Dávid korára utólagosan ismert tény lesz, centralizált központi hatalom fölött, a nép fölött. De a szándék ott lehet, hogy azokat a feszültségeket, amiket okozott néha az, hogy tessék, még a Jézus korabeli beszélgetések is gondolni, hogy hol imádjuk az Istent igazán, a Garizim hegyén vagy Jeruzsálembe. Hát ezek elkezdődtek valamikor jókorán régebben már. Csak úgy lehet megoldani, hogyha ha egy nem csak ütköző zónában élő törzs fölvállalja a két nagy közötti közvetítést, hanem integrális a központosítást, még hogyha laza szervezetként kezdődik is el, úgy is fel lehet fogni, hogyha értelmesen csinálja valaki, és értelmes módon tudja, hogy miért ott van az ő törzsének és az ő nemzetségének a szerepe, akkor az bevonhat és kibékíthet, összebékíthet olyan ellentéteket, vagy olyan ellentétes érdekeket, ami klasszikusan egy centralizáló hatalomnak amúgy is feladata lenne. Hát ez csak mellékesen, de úgy gondolom értékes információ, és oda kell figyelni, hogy Saul erre hivatkozik, hogy hát én a legkisebb, majdnem azt mondom ezekbe az igékbe, hogy kimondja, hogy ő alkalmatlan, és nem biztos, hogy ilyen nagy méltóságra ő jó lesz. És akkor érünk oda, hogy ugye ismerősök éppen a királyválasztás kapcsán a mese is, hogy a fák királyt választanak, és a galagonya bokornál kötnek ki, ugye a cédrus nem vállalja, meg a többi se vállalja. Mintha azt mutatná ez a kis epizód a mai igében, hogy igazán akkor alkalmas az ember, amikor tudja maga alkalmatlanságát. Amikor még akár a Saul is tisztában van azzal, hogy nem azért kapja meg a lehetőséget, mert hogy egy fejjel magasabb a többinél, és egyébként ugye a nép az így szokott, hogy lőfre fontra megütte a mértéket, akkor jó lesz papnak, királynak is biztos jó lesz. De ez nem így működik. A dolog tényleg úgy működik, hogy Isten már előbb kereste, előbb megtalálta, és neki eszközévé kellene Saulnak lennie. Hogy a végén nem így történt, azt is sejtjük, ott valami végzetesen elromlott Saulban, azzal együtt is, hogy az is le van írva, ugye, hogy Isten gonosz lelke kezdte őt gyötörni. Shakespeare írja egy beszélgetésben, azt mondja Cassius Brutusnak, hogy a hiba nem a csillagjainkban van, hanem bennünk. Mert hogy az ember hajlamos arra, hogy keresse a körülményekben, az őt meghatározó dolgokban a hibát. Többnyire az derül ki, és ennyiben Shakespeare is úgy gondolom olvasandó a Bibliával együtt, hogy nem a körülményekben, meg nem a csillagokban van megírva a hiba, vagy az elbukás lehetősége, hanem bennünk. Hát itt még ebből szinte semmit nem látunk, mert mintha nagyon-nagyon helyén lenne ez a Saul. És pontosan ezért nem felismerhető Sámuelnek se, hogy ki lesz a király. Neki is szüksége van, hogy ne csak előre beszéljen vele az Úristen, hogy holnap majd küldök egy embert, hanem még aznap is, amikor találkoznak, azt olvastuk, akkor, mikor meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr, ez az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen, majdnem kézen fogva kell vezetni minden előzetes tudás ellenére is Sault, hogy ebben az emberben felismeri a dolgot. Mert hogy sejthető, ez a fiatal ember talán a maga környezetében, a maga családjában, a maga nemzetsége, törzsében már elismert ember volt, de ahhoz, hogy az Isten népét vezesse, ahhoz elsősorban Istennek kell dönteni és látni bennünk azt, ami használható és ami felhasználható az ő akaratának, terveinek a növeléséhez, vagy megvalósításához. Hát úgy tűnik, hogy Sámuel abszolút hű volt az őt küldő Isten szavához, és megtalálta Sault. A történet majd, ahogy olvassuk, folytatódik, és hát ismerjük is annyira, hogy tovább ott lesz izgalmas, ahol a próféta marad az Isten szavának az útján, és próbál megjeleníteni dolgokat, amik hát nem biztos, hogy teljesen pozitív ügyek lesznek a királysága kapcsolatosan. Saul pedig a vége felé mindenki tudja, hogy távolodik el, és hogy lesz egyre távolabb attól a szimpatikus atyafitól, akit itt ebben a fejezetben még úgy látunk, hogy biztos alkalmas a feladatra, Isten őt megtalálta és eszköznek használta. Egy utolsó mondat arról, mert szerintem új szövetségi párhuzam van, egy kicsit Saullal kapcsolatosan is lehetnek olyan dilemmáink, mint amilyen van az új szövetségben Júdással. Ugye hányszor felteszik nekünk már lelkészeknek a kérdést, hogy hát biztos tudta az Úristen, hogy ki lesz az a Júdás, és akkor miért nem hagyta ki a csapatból. Számomra azért szépek ezek a kiválasztás pontok, akár Saulnál, akár Júdásnál, mert arról is beszélnek, vagy arról is beszámolnak, hogy az Úristen azért, mikor eszközt választ, akkor nem úgy tervez, hogy csak elbukni lehet ebbe a dologba, hanem számít ránk. Mint ahogy számított Saulra, szerintem számított Jézus is, de az Úristen is Júdásra. Az egy más kérdés, hogy abszolút rosszul értelmezik a dolgokat, és félreviszik az ügyeket. De hát szokták mondani, hogy a tévedés joga az az emberi jogok közé tartozik. Néha még az Isten ügyében, vagy Isten körüli forgulódásban is vannak ilyen tévedő emberek, hogy most ne a két éppen adott szélsőségről beszéljek, tessék akár Salamonra is gondolni, hogy mindenki ugye számon tartja, mint a nagy templomépítő királyt. Dávid után nagy esélyt kap azzal, hogy megépítheti a templomot, és mi a vége annak a salamoni uralkodásnak, és ott is, hogy felgyűl el a dolog, azt is megolvasuk a Bibliában, mert ott van. Tehát hihetetlenül fontos, úgy gondolom, hogy ne csak ünnepi pillanatokban, vagy kiválasztott nagy események idején ismerjük fel, hogy az Isten vezetése az, vagy választása mennyire fontos, hanem azt végig kell csinálni. Hűséggel az utolsó pillanatig. Én nekem ezek a tanúságok ezekben a történetekben. Csendesedjünk el, imádság. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy figyelmeztet igéd arra, hogy mennyi minden talentumot, lehetőséget adtál, nem csak Saulnak, vagy Salamonnak, vagy akár Judásnak is a te követésedben, hanem valamennyiünknek, és bizony figyelmeztet annyiban az igét, hogy ezekhez az elhívásokhoz, ezekhez a méltatásokhoz, amely a te akaratodból szállt a mi életünkre, hűnek lehet és kell is maradni. A szimpatikus és jól indult ifjú esetét kaptuk a mai igében magunk elé, aki maga is csodálkozott azon, hogy milyen méltóságra méltattad őt Isten embere szaván át és felkenetésén át. Aki maga is tisztában volt azzal, hogy nem érdemli meg ezt a nagy méltóságot, mint ahogy mi is tisztában vagyunk nap mint nap azzal, hogy a kegyelmet azt soha nem lehet kiérdemelni. Azon csak csodálkozhatunk, azt csak elfogadhatjuk, és talán ha látó szemekkel járunk, és nem csak a prófétának vannak ilyen szemei, akkor azt is beláthatjuk, hogy nap mint nap újra kell kezdeni azt a hitharcot, hogy méltók legyünk elhivatásunkhoz. Kérjük, hogy adj ehhez nekünk belső látást, igényt, világosságot, reménységet, arra, hogy ne eljátsszuk a kegyelmet, hanem rád hagyatkozva, nap mint nap, hitből hitbe építkezve folytassuk a veled való futásunkat, és kérjük el minden napi harcunkhoz is a hit bátorságát, hogy majd egyszer elmondhassuk, hogy megharcoltuk, amit meg kellett harcolni, és a hitet pedig megtartottuk. Ebben járj előttünk, az Úr Jézusért kérünk minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.